Sétatér. Közös dolgainkról.
Jó napot kívánok, Rácz Éva vagyok. Azt is mondhatnám, műsorunkba vendégszerkesztőt hívtunk. Egyetemi feladatként készült a most következő összeállítás. Vári Szilveszter Péter másodéves diákként ragadott mikrofont és magnót, hogy a Rádióműhely nevű tantárgyhoz tartozó feladatát elvégezze. A feladat pedig a következő volt. Készítsen rádióműsort egy általa választott témáról. Péter egyébként édesapjával együtt szenvedélyes gyűjtő. Régi, ma már szinte muzeális értékű dolgokat keresnek és gyűjtenek. Közöttük ma is létező márkák régi vagy nagyon régi termékeit. Legyenek azok mondjuk üdítők, vagy például sörök. Természetesen nem az üveg beltartalma a lényeg, hanem maga a palack, amely számtalan változáson esett át a márka létezése óta. Szóval van ebben bőven fejlődés történet is. Ezek jutottak eszembe, és nem is nagyon csodálkoztam, amikor a másodéves újságíró hallgató Vári Szilveszter Péter azt mondta, a sörfogyasztásról, a kézműves sörök világáról szeretne műsort készíteni. Mivel a téma szabadon választott, ez is belefér. A most következő összeállítás néhány hónapja készült. Hallgassák szeretettel!
A téren non-stop szólt a csomó.
a tér.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat, én Vári Szilveszter Péter vagyok. Mai adásunk témája a kézműves sörök. Romániában a 2010-es évek elején vette kezdetét az, amire nemzetközileg kézműves sörforradalomként szokás utalni, avagy az a folyamat, amelyben országszerte egyre növekvő módon új, kisméretű üzemek kezdtek felbukkanni. Ezek a mikrofőzdék általában néhány ezer hektoliteres termelési kapacitással rendelkeznek, és jellemzően természetes alapanyagokkal dolgoznak. Ennek köszönhetően képesek olyan termékeket előállítani, melyek egy korábban ismeretlen, teljesen új ízvilágot nyújtanak a fogyasztóknak, ám a kis mennyiség és a drágább alapanyagok a sörök megszokottnál magasabb árát eredményezik. Napjainkra országszerte megközelítőleg 80 kraft sörüzem működik, mindenik sajátságos arculattal és termékpalettával. Kolozsvár gazdag ebből a szempontból is, hiszen közvetlen vonzás körzetében jelenleg párhuzamosan 5 mikrofőzde működik, a Bereala Cluj, a Cluza, a Hophead, az Inobru és a Klausenburger. Mai beszélgetőtársam Vig Ferenc, a Bereala Cluj ügyvezető igazgatója, aki megosztja velünk tapasztalatait a sörfőzésről, ismerteti a sörfogyasztói szokásokat a régióban, valamint beszámol azokról a nehézségekről is, melyekkel jelenleg küzdenek a kézműves sörfőzdék, névileg a nemrég bevezetett palack visszaváltási rendszerről.
Lök ide a sör, ide a sör, ide a sör. Lök ide a sör, ide a sör.
Mesélj kérlek a kapcsolatodról a sörrel.
Hát az ennél első kapcsolataim persze egyetemista koromban kezdődtek, mikor mindenki egyetemistaként természetesen megkóstolja a sört. Igazából utána az történt, hogy nekem úgy tűnt, hogy minden sör egyforma, és egy idő után azt mondtam, hogy köszönöm, nem kérek többet sört, mert egyik rosszabb, mint a másik. A különbséget az ízvilágban sehol nem éreztem. Utána találkoztam Dezső Péter mostani társammal, és ő mesélt nekem a kézműves sörökről. Egyszer együtt elkezdtünk kézműves söröket kóstolgatni, és akkor felfedeztük, hogy hát van egy más dolog is a sörökben, mint az, amit az ipari mértékben állítanak elő. És akkor eldöntöttük, hogy gyere, csináljunk mi is valami jó sört, mert biztos, hogy lesz igény ezekre a sörökre, ugyanúgy, hogy mi szeretjük a jó sört, és inkább többet fizetünk egy minőségi, de kevesebb mennyiségre, nem csak mi vagyunk a világon, aki erről így gondolkozik, és akkor elkezdtük, úgy döntöttünk, hogy készítünk egy sörgyárat.
Ez mikor volt?
Ez a 2015-16-os időszakban, 2016-ban kezdtük el ilyen gypsy sörfőzőként Magyarországon főzni a sört. Utána elkezdtük időközben az engedélyeztetési folyamatot is, ami sajnos 8 hónapig tartott, és utána kezdtük el a termelést Kolozsváron.
Tehát gyakorlatilag 8 hónap alatt készen is voltatok mindennel?
Igen. Gyakorlatilag az történt, hogy 8 hónapig főztük Magyarországon, és utána elkezdtük, mikor 8 hónap után megkaptuk az engedélyeket, akkor áthoztuk a termelést Kolozsvárra.
Bürokratikus akadályokba ütköztetek?
Hát természetesen volt, mert gyakorlatilag ezek a jelenlegi törvénykezések a sörfőzésben az ipari sörökre vonatkoznak. Viszont azokat a feltételrendszereket teljesen lehetetlen ilyen kis sörfőzőként teljesíteni, és igazából a hatóságoknak se volt meg még az a gyakorlatuk, hogy akkor mit is kezdjenek ezekkel a kicsi sörfőzdékkel. Ez idővel szépen kialakult, és gyakorlatilag tőlünk tanultak, másoktól tanultak, most nem hiszem, hogy ezért most már 8 hónapot tart, valószínűleg 4-5 hónap alatt megkapják az engedélyeket.
2016 óta eltelt jó néhány év. Hogy alakult azóta a sörgyár élete?
Igazából ebben az időszakban tanulás meg fejlesztés időszaka volt. Az elején természetesen a tanuló fázison muszáj volt átmenni. Ezt követett a mennyiségi és a minőségi fejlődés. Nekünk a piacról az a visszajelzés, hogy mi minden évben sikerül minőségi lépést lépnünk másokhoz képest, és gyakorlatilag minőségi problémánk nagyon-nagyon ritkán adódik, az is inkább a túldúsított sör esetében, mikor egy picit túl sok széndioxidot hagyunk benne, ami az erjesztés folyamán termelődik, és nem igazából nem adunk hozzá semmilyen széndioxidot, hanem amit a termelés az erjesztés folyamán alakul ki, azt használjuk fel. Néha megtörténik, hogy egy picivel több marad benne, olyankor túlhabzik a sör. Akik értik a kézműves sörök világát, azok nagyjából megértik ezt a jelenséget, de ez is ebbe az évben egyetlen egyszer történt meg, azon kívül sikerült ezt a folyamatot is ellenőrizni.
Természetesen, hiszen amikor az ember kis mennyiségekkel dolgozik, akkor nehezebb dolga is van.
Sokkal nehezebb, mert igazából nálunk nincsenek azok az ipari felszerelések, amik egy nagy gyárban benne vannak. Ugyanakkor természetes alapanyagokat használunk, ugye a malátából, ugye a komlóból, folyékony élesztőt használunk, ami teljesen minőségi és teljesen más ízt ad egy sörnek. Ezért van az, hogy sokan megkérdik, hogy miért aromásak a sörök, vagy miért ilyen ízű, vagy miért olyan ízű. Hát ezek gyakorlatilag a komlónak a valódi íze, meg az élesztőnek a búzasör esetében azt, ami meghatározza egy sörnek az ízét. Tehát búzasör esetében sem malátából adjuk az édes ízet, hanem gyakorlatilag az élesztőnek az ízvilágát próbáljuk felhasználni.
Romániában a 2010-es évek elején vette kezdetét az úgynevezett kézműves sörforradalom. Az azóta eltelt bő 10 esztendőben szerinted hogy alakult az országban a sörfogyasztási szokás? Mennyire értik az emberek, hogy mi a craft sör?
Hát én úgy látom, hogy elég nagy fejlődésen ment át az emberek ízlése és tudása a kézműves sörökről is. Igaz, hogy még ez a piac rettentő kicsi, és nagyon kevesen kezdték, de most már mind többen és többen kóstolgatják ezeket a típusú söröket. Itt egy nagyon nagy hátrányban vagyunk az ipari sörökkel, ott azon a szinten, hogy a mi áraink sokkal-sokkal nagyobbak, mint az ipari sörök, viszont mindig ezt szoktam mondani, hogy a különbség a sörök esetében is ugyanaz, mint egy Audi is, mondjuk egy Dacia esetében. Tehát mind a kettő autó, mind a kettő gyakorlatilag ugyanaz a kategória, de viszont minőségileg és más-mást ad vissza, viszont az árak is különbözőek. Tehát akik igényesebbek, azok mást választanak, akik kevésbé igényesek, mást választanak. Ugyanakkor ezt is megértjük, hogy az embereknek a pénze is véges, és akkor néha-néha ez is befolyásolja a választást. Viszont az a pillanat, hogy elkezdünk növekedni, valószínű, hogy nekünk is lehetőségünk lesz az árakat módosítgatni.
Kik fogyasztanak leginkább kézműves söröket?
A fő fogyasztó közönségünknek igazából már az egyetemet végzett és átlag egy kicsit jobban kereső népesség, aki meg tudja engedni magának ezeket az igényesebb termékeket. Tehát azt lehet észrevenni, hogy például egy kézműves sör után, ha jól el van készítve, garantáltan nincs se fejfájásod, se gyomorfájásod, semmilyen problémád nincs. Sőt, másnap nem én mondom, hanem az ügyfeleink, akik bulira vettek tőlünk hordós söröket, és másnap visszajöttek, hogy nekik olyan furcsa, hogy nekik se a fejük nem fáj, és se a gyomruk nem fáj másnap után, hogy ez hogy lehet, hogy akkor megittak egy egész hordósört 10 ember, és nekik nincs semmi bajuk. Mondta neki, gyakorlatilag annyi van, hogy ezek ki vannak érlelve, természetes alapanyagok, és tényleg úgy vannak elkészítve, ahogy kell. De ezt meg kell fizetni. De mindig azt szoktam mondani, hogy most jelen pillanatban nem fizeted meg, olcsóban megveszed az ipari sört, de 20-30 év múlva kifizeted az orvosnak. Egyértelmű, hogy kifizeted azt a sok kémiai vegyszert, amit megittál ezekbe a sörökbe, egyértelmű, hogy ki fogod fizetni az orvosnak.
Szerinted mi motiválja a fogyasztókat?
Hát én szerintem minden tényező közre játszik. Tehát az, hogy egy jó sört tudunk meginni, és másnak nincs vele tőle problémánk, sőt, a következő években se lesz semmilyen problémánk, ha ezeket megisszuk. És gyakorlatilag ezeknek mindegyiknek is sörnek más íze van. Tehát igazából lehet próbálkozni mindenféle ízű sörrel. Tehát ezek nem ízesítések, hanem komlónak az íze. Tehát ezt szoktam mondani, ez a különbség, ez ugyanolyan, amit az emberek próbálják megérteni, mind a házi tej és az üzleti tej között. Mert az első, mikor megkóstolod a házi tejet, hogy úristen, ez mi? És akkor egy idő után csak rájössz, hogy hát ez a jó.
Rendelkezel-e bármilyen számszerű kimutatással a kézműves sörfogyasztásra vonatkozóan?
Hát országos szinten nem igazán találtam kimutatást Romániáról. Az mi szempontunkból azt látjuk, hogy elkezdtük havi 500 literes eladással, és most az átlag eladásunk egy olyan 5000-6000 literig jutottunk, igazából el kéne jutni 8-10000 literig ma, akkor igazából lesz profitabilis egy cég, meg kell határozni egy céget.
Mi a terv a termelés terén a 10 éves évfordulóig?
Hát én azért szeretném a 10 000-et elérni a 10 éves évfordulóig. A nyáron volt keresletünk, azt vettük észre, hogy a nyári hónapokban, ha még lett volna minimum 3 000 literünk havonta, akkor az simán elment volna. Tehát akkor a 8 000-et már most le tudnánk gyártani, így ezt jelen pillanatban kapacitásilag nem tudjuk, nem bírjuk el, de reméljük, hogy jövő nyárára meg lesz.
Romániában nagyon változó, hogy egy kézműves sörfőzdének mekkora a termékpalettája. Van, aki csupán 2-3 különböző sört főz, míg mások több 10-es nagyságrendben. Ti mihez alakítottátok a termékcsaládotokat?
Igazából nekünk is van 5 alapsörünk, amik jelen pillanatban egyfolytában megtalálhatók. Azon felül a többi, egészen 10-ig, 12 bármi, gyakorlatilag azok mindig az időszaknak megfelelőek. Van az 5 alapsör, a láger, a pélél, az ipa, a vörösipa és a fekete sör, és akkor ezen felül jönnek a többiek. Nyáron, ami nagyon-nagyon ment, a session ipa és a New England ipa, tehát ez a 2, amely könnyű, aromásak, tehát nyári sörök. És télen jöttek az Imperial Stout-ok, meg különböző ízesítő csokoládéval, vagy bármi mással ízesítve.
Van-e hely a kísérletezésnek ezen a piacon?
Természetesen van, mert azért ez a közönség egy igényes közönség, és azért természetesen megissza az alapsöröket, de mindig szeretne valami újat megkóstolni. Tehát nem azt jelenti, hogy akkor az újból egyfolytában azt szeretné inni, hanem hogy valami újat nézzünk meg, azért valami újat, aztán utána úgyis visszatérünk az alapsörökre.
Hogy néz ki az új receptek kidolgozása?
Gyakorlatilag, hát ez úgy történik, hogy a sörfőző mesterünk otthon szeret főzicskélni, és aztán, ha amit kitalál, ami ott sikerül neki, és megkóstoljuk, és sikeres, akkor azt mi is áttesszük a gyári termelésre.
Az állam hogy viszonyul a kézműves főzdékhez?
Az állam abszolút nem segít ebbe azzal, hogy mikor már úgy érezzük, hogy na egy kicsit tudunk segíteni a vevőközönségnek, és nyitni tudunk az árok irányába, akkor jól megemelik az adókat, és ezt nem is kommunikálják le az emberek irányába, hanem egyszerűen áthárítják a gyártóknak, meg a kis termelőknek a rovására, hogy gyakorlatilag azok emelnek árat alap nélkül, teljesen alaptalanul elemelnek árat, de nem, olyan költségeket nyomnak át, és olyan adókat tesznek, amivel gyakorlatilag megemelik a termelési költséget. Viszont ez az emberek 90%-a nem tudja.
És az utóbbi időben milyen formában nyilvánult meg?
Tehát mondok egy példát, hogy január 1-től jött ez a visszaválthatóság. Mindenhol folyik a csapból, hogy 50 banival kell fizetni. Tehát gyakorlatilag rá kell tegyünk az ára 50 banit, amit az emberek majd vissza fognak kapni. Tehát sokkal árnyaltabb a probléma, mert ugyanakkor az nem kommunikálták le a nagy közönség felé, hogy igen, ezt az 50 banit én beinkasszálom és leteszem az árakra, de ugyanakkor az állam kötelez, hogy ezen az 50 banin felül még 50 banit befizessek az államnak, úgymond garanciát, hogyha én nem fogom kifizetni az államnak azt a beinkasszált pénzt, akkor ott legyen egy pénz. Tehát gyakorlatilag már egy lejnél tartunk, amilyen árat ráteszek, amire még az állam még tett nekem költséget, amit megint nem kommunikálták le sehol, azt mondják, hogy nekem fizessek egy jó magyarsággal a taxadi adminisztrálé, tehát amit én havonta kell fizessek, mert ők nekem úgymond adminisztrálják ezt a kontomat, és azon kívül még azt is kitalálták, hogy azt a bárkódot, meg amit ők adnak, ezt a Cegere motivumot, és amit rá kell tenni az üvegre, az gyakorlatilag azért én havonta fizetek, és minden egyes üvegért külön kell fizetsek az államnak. Először kifizetem azt a 120 eurót, hogy ami 100 termékre érvényes, és azon kívül még fizetek 120 eurót bérleti díjat. Tehát nekem startból az állam elvett tőlem egy adag pénzt, és ezért havonta a elkövetkező időszakban pluszba kell fizessek. Ha ezeket én mind szépen összeadom, gyakorlatilag ő lekommunikálta a népnek az 50 banit, de nekem a költségem egyleg 50 bani plusz áfa. És akkor azt mondják, hogy a kistermelők kihasználták a helyzetet. Nem, az állam nem mond meg információkat, és olyan adókat tesz ránk, amiket nem kommunikál le.
Ez a visszaváltós rendszer például a bárok, kocsmák esetében hogy működik?
Gyakorlatilag úgy működik, hogy ezt az 50 banit ráteszik, és vagy elviszed az üveget magaddal, és visszaszerzed az 50 banidat, vagy ott hagyod az illető vendéglátó helységnek, és azok elméletileg le kéne adják egy cégnek, és azok fogják visszaadni az állampénzéből, de ez jó kérdés, hogy a bár oda fogja adni, mert ő már kifizette, elsiették, és nem kommunikálták le az emberek felé, hogy valójában hogy is történik az egész.
Hogy vélekedsz a kézműves sörök jövőjéről?
Tehát a kézműves söröknek én szerintem van jövője, mert az emberek mind igényesebbek és igényesebbek. Igaz, hogy most egy nehezebb időszak következik, de én azt mondom, hogy minőségi kézműves sörök továbbra is nőni fognak. Azt látjuk, hogy Magyarországon is 10 évvel hamarabb kezdték, sokkal előttünk járnak minden irányban, termelési kapacitástól elkezdve mindenben előttünk járnak, de ugyanazokat az utakat járjuk be mi is, próbálunk felzárkozni, de azt látjuk, hogy ott nagyon-nagyon bővült a piac, ott természetesen van egy állami támogatási rendszer is, amivel segíti a helyi kézműves söröket, az, ami nálunk nem létezik, de ha egy ilyen minimális támogatás, ami ott van neki, itt is meg lenne, akkor sokkal-sokkal hamarabb tudnánk haladni. Itt inkább a támogatás az ipari sörök felé van meg, mint a kézműves sörök irányába, más gazdaságpolitika.
Míg az ipari sörgyárak csak az egymás közti verseny céljából reklámozzák magukat, számotokra ez a küzdelem az életben maradásért zajlik.
Igen, természetesen minket annyira nem ismernek, tehát gyakorlatilag mi használunk Facebook, meg Instagram csatornákat, ahol mi is reklámozzuk a saját termékeinket, lássuk, de gyakorlatilag ezt a két útat használjuk jelen pillanatban rendezvényeken, meg ilyesmi, de nincs meg azok a reklám lehetőségek, amik megvannak a nagyipari sörök esetében. Amennyit tudunk, megteszünk, többi jön magától. Persze.
Lök ide a sört, ide a sört, ide a sört. Lök ide a sört, ide a sört, ide a sört.
Víg Ferencet, a Bereala Klus kézműves sörfőzde ügyvezető igazgatóját hallhatták. A továbbiakban egy rövid szünet után 3 egyetemistát, Mátét, Helgát és Csanádot fogom kérdezni a sörfogyasztási szokásaikról.
Már
cały whisky. Na wadzinie wciąż masz bliski, nie zamizę te treknisy, oliki. Me nie pali su rotiri, gdzie na maksy trechadiri. Wciąż tu ewale pizdalio, gdzie pali. Σομανάει κι η γοργόνα να ρωτάει, μα ο Αλέκος θα έχει πει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι. Ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μαζί και η τρίκη μία μέσα στην Εγνατία, κοφόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μην ρωτά ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβένα. Μας βγήκε τρίτη μία μέσα στην Εναρτία, από φόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαλάτος να μην ρωτά ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβένα. Στέγαν τα ουισκάκια, μπόμπα ήταν τα παγάκια, και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αλκοτέστ και τροχονόμος, δεν είναι για μας ο τρόμος, κι άλλη φορά μες στη θάλασσα ξυνά.
A továbbiakban három egyetemistát, Mátét, Helgát és Csanádot fogom kérdezni a sörfogyasztási szokásaikról.
Lök ide a sör, ide a sör, ide a sör. Lök ide a sör, ide a sör, ide a sör.
Milyen gyakran fogyasztasz sört?
Hát ő körülbelül szerintem átlagban néz olyan heti kétszer, max. Háromszor.
Hát az az igazság, hogy nem túl gyakran, tehát ha választhatok, akkor leginkább borozok, de az elmúlt időben, tehát az elmúlt ilyen két év során többet söröztem, mint eddig. Szerintem úgy átlagba véve egy olyan havonta egyszer, hogyha annyit kell válaszoljak.
Ez időszakosan változik egyébként, hogy milyen gyakran fogyasztok. Most, ha egy átlagot kéne mondjak, azt mondanám, hogy heti két alkalommal körülbelül.
Milyen alkalmakkor szoktál kézműves sört fogyasztani?
Különleges alkalmakkor, mint például szülinapok, szilveszter, vagy amikor megyünk bulizni, akkor mindig amúgy, legalább egyet, de kettő-három is. Úgy amúgy hétköznap elég ritkán, olyan 3-4 hetente mondanám egyszer.
Hogyha valahova egy külföldre megyek, vagy egy olyan bárba, vagy étterembe, ahol eddig még nem voltam, akkor leginkább így sörkülönlegességeket keresek, és akkor ott is az ilyen kézműves söröket. Úgyhogy leginkább olyankor, hogyha ismeretlen helyre megyek, vagy akkor, hogyha például hallottam egy ajánlást egy kézműves sörről, és azt még nem kóstoltam, akkor leginkább csak akkor.
Hát, hogy őszinte legyek, elég ritkán szoktam kézműves sört fogyasztani. Általában akkor, mikor egy ilyen chilles estét szeretnék tartani, általában társaságban, és úgy gondolom, hogy na most valami különlegesebbre vágyok, mint egy sima Starop Ramen, vagy egy sima Beck's, akkor szoktam fogyasztani kézműves sört.
Mi motiválna, hogy gyakrabban, vagy kizárólag csak kézműves sört fogyasz?
Én ugye gyűjtök kupakokat is, szóval az motivál, hogyha a kézműves sörnek ott van egy ilyen speckó kupakja is, mert akkor az hogy már alapból bónusz. Igazából, hogyha kicsit jobb elérhetőség lenne, hogy már mint több helyen kapni, és valamivel olcsóbban, persze ez ugye nehezebb, mivel hogy nehezebb előállítani őket. Effektív, hogyha már dolgoznék rendes munkáján, akkor szívesebben vennék kézműves söröket, mert akkor tudom, hogy megengedhetem magamnak.
Én nagyon szeretem a kézműves söröknek a dizájnját, ez engem nagyon megvesz, az az igazság, még akkor is, hogyha nem kifejezetten emiatt kellene sört válasszak, de engem befolyásolna az az igazság, hogy nagyon-nagyon szeretem a dizájnjukat, és ez is motivál igazából alapból, meg hogyha könnyebben hozzáférhetőek lennének, mert így a boltokban én azt tapasztalom, hogy annyira nem gyakoriak, vagy hogy így amit például így találok neten is, hogyha érdekelne valami, és tudom, hogy kézműves, azt nem nagyon tudom így sima üzletben megvenni. Kicsit jobban utána kell járjak, hogy hol találhatok olyat. Szóval, hogyha jobban elérhetőek lennének, vagy lenne így városonként egy ilyen gyűjtőpont, akkor talán úgy inkább oda mennék, és gyalogolnék többet, vagy mennék többet érte, mint bemenni egy legközelebbi boltba, és venni egy sima sört.
Hát elsősorban az anyagi oldala, ugye azt ki kell emelni, mert hogy azért jóval drágábbak, mint az átlagos sörök. Tehát, hogyha magasabb lenne a keresetem, ez motiválna, illetve a társaság is, azt kell, hogy mondjam, mert általában nem vagyok olyan emberekkel körülvéve, akik gyakran fogyasztanának, és így én sem érzem gyakran a késztetést, hogy fogyasszak.
Mennyire aktívan követed a romániai kézműves sörpiacot?
Hát nagyon minimálisan. Van, amikor nagy ritkán én is utána nézek, meg ugye ilyen Facebook csoportokban, meg ilyenekben én is benne vagyok, de nem mondhatnám, hogy aktívan.
Annyira nem követem aktívan, de szerencsére van egy igazán jó barátom, aki nagyon sokat tud így a kézműves sörökről, és gyakorlatilag nekem ő a forrásom, szóval amit szeretne megosztani velem, azt tudom igazán.
Nem mondanám, hogy követem, nem vagyok különösebben képben. Ismerek több márkát, kóstoltam több sört is, viszont nem követem az újdonságokat, a híreket, és hogy ki milyen új sörrel rukkol elő.
Hogy vélekedsz a kézműves sörök jövőjéről?
Szerintem amúgy van jövője, ugye fejlődik a technológia, egyre inkább ugye a sörgyártás az valamilyen szinten azért úgy nagyobb mennyiségben könnyebb, de mivel fejlődik a technológia, szerintem egyre könnyebb lesz így kis mennyiségben is, ami pedig pont a kézműves söröknek kedvez, úgyhogy ilyen szempontból szerintem elég jó jövő előtt állunk.
Hát erre sem tudok konkrét választ így adni, mert annyira nem vagyok benne régóta így a sörök világában. Én azt mondom, hogy úgymond a saját kapcsolatomat a jövőben hogyan látom így a kézműves sörökkel, erre tudnék igazából választ adni. Remélem, hogy minél többet fogok tudni, és a lehetőségeim nekem is így megnőnek, vagy kipróbálhassak minél többfélét.
Hát én úgy gondolom, hogy jó, biztató jövő elé néznek, mert hogy én azt figyelem meg úgy általánosságban a kézműves termékekről, hogy egyre nagyobb szerepet töltenek be a piacra, mert hogy az emberek úgy veszem észre, hogy egyre inkább vágynak a nem ipari körülmények között előállított termékekre, hanem inkább a különböző kisüzemben készült termékekre, a kézzel készült termékekre, és szerintem ez a söröknél is egyértelműen megfigyelhető ez a trend, és szerintem ez fog folytatódni a jövőben is.
Ide a sör, ide a sör, ide a sör. Lök ide a sör, ide a sör, ide a sör.
Így vélekednek tehát a kolozsvári egyetemisták a kézműves sörök jelenlegi helyzetéről. A közös konklúzió könnyen levonható, az egyetemista költségvetési keretében nehezen kap helyet a kézműves sör, holott lenne rá igényük, és jövőbeli terveik között szerepel, hogy egy stabil kereset mellett kalandozhassanak majd a craft beer majdhogy nem végtelen tengerében. Ennyi lett volna tehát mai műsorunk a kézműves sörökről. Köszönöm beszélgető társaimnak, Vig Ferencnek, valamint Máténak, Helgának és Csanádnak, hogy elfogadták a meghívásomat. Önöknek további tartalmas rádióhallgatást kívánok, és remélem, hogy ez a műsor meghozta a kedvüket, hogy a nap végén kipróbáljanak egy friss kézműves sört. Ezáltal az önök életébe is egy kis újdonságot csempészhetnek, és ne feledjék, hogy egyúttal a helyi termelőket is támogatják.
Ide a sör, ide a sör, ide a sör.
senki, hogy mit kéne tenni.
Amikor én fizetek,
lögd ide a sör, ide a sör, ide a sör. Lögd ide a sör, ide a sör, ide a sör.
Kedves hallgatók, eddig tartott mai vendégszerkesztőnk Vári Szilveszter Péter összeállítása. Ebből jobban megismerhettük a kézműves sörök világát, az előállításuk korlátait, illetve a fogyasztásuk előnyeit és akadályait. A szigorú tanárnőtől a másodéves hallgató jó jegyet kapott rádiós műhely tevékenységére, és bízom benne, hogy ezzel önök is egyetértenek. Köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Rácz Éva vagyok, viszont hallásra!